És uraim, akkor a hatodik szekciónak, az ebéd utáni, péntek délután, ebéd utáni szekciónak az első előadását szeretném felkonferálni. Egyben köszöntöm azokat, akik kitartanak a konferencia mellett, mind itt, mind pedig a számítógépek mögött az internet túl felén. És itt hagyd ragadjam meg az alkalmat, hogy én is jelezzem, hogy én magam is a délelőtti előadásokat interneten követtem. Próbaképpen, illetve azért, mert nem volt módonban személyesen is jelen lenni. Nem szeretném húzni az időt, mert ma este Pápán egy emlékülés lesz. Kövi Zsolt volt református kollégiumi főigazgatóra emlékeznek, és Hudi József a mai délutáni szekció első előadójának ott van hivatalos jelenése, úgyhogy én a nevében elnézést is kérek, mert ő el fog menni az előadását követően. Át is adom Hudi Józsefnek a szót, hogy tartsa meg előadását, amelynek pontos címe Veszprém megyei 19. századi naplók visszaemlékezések történeti forrásértéke.
Valami gond van, vagy be kell kapcsolni?
Csak erősen
jobb. Jó, oké. Tisztelt hallgatóim! A gyakorló történészek számára nem mondok újat akkor, ha a személyes jellegű forrásoknak a fontosságát hangsúlyozom, amelyek egy új látószögből a hétköznapok világába engednek bepillantást, és tulajdonképpen a társadalomtörténet minden ága számára hasznos adalékokat, információkat tartalmaznak. Ugyanakkor lehetővé teszik azt is, ha összehasonlítjuk őket egymással, akkor a korról egy tárgyilagosabb képet alakíthatom ki. Ha csak a frissen megjelent irodalmat nézzük, akkor Horthy feleségének a naplóját Horthy visszaemlékezéseivel összehasonlítva a II. Világháború végéről más-más nézőpontból kapunk új megvilágításban adatokat. A néhány dokumentum, amelyet most bemutatok, központba helyezve volt Ardolf pápai építőmesternek a visszaemlékezéseivel, más-más társadalmi osztályhoz tartozó személytől keletkeztek. Időrendben a Nemes Székely János naplója a néprajzosok által ismert, 1835-ben felesége halála után kezdte el vezetni, egy kötetben fennmaradt. Ez nemrég került a Dunántúli Református Egyház kerület levéltárába, és a levéltárba kerülést követően röviddel ki is adta a református gyűjtemények. Ez egy paraszti napló. Francsics Károly életművéből 6 kötet volt ismeretes. Veszprém hétköznapjait örökíti meg 1827-től kezdve 1873-ig. Ő 1846-ban kezdi vezetni a naplóját, és visszamenőleg is élete addigi pályafutását rögzíti, attól kezdve pedig a hétköznapi élményeit, majd a naplókat átírva visszaemlékezés és napló vegyüléke keletkezik. Ez a 7 kötet, amit unokahúgának, Pongrácz Linának dedikált, maradt fenn. Az második kötet sokáig nem volt ismert, elkallódott úgymond a múzeumból, most a Veszprém megyei levéltár őrzi, és kiállításon is látható volt. Az összes írónak a ténykedését nézzük, akkor a borbélymester volt a grafomán, hiszen ő 3200 kéziratos oldal terjedelmű művet hagyott hátra. Nem számítam bele a dalos könyvét, amely egy önálló, szintén vaskosabb kötet. Munkár Antal, 48-as főispánról azt lehet mondani, egy mondattal tudom jellemezni, hogy az volt Veszprém megyének, aki Zala megyének Deák Ferenc, tehát Veszprém megye Deák Ference volt, liberális országgyűlési követ és 48-49-es főispán. Vele párhuzamban lehet vizsgálni Fiár Ferenc császári királyi biztos, 49-es biztosnak a visszaemlékezéseit, amelyet még életében megjelentetett barátai biztatására. Ezt 1877-ben letette papírra, és a következő évben két kötetben Budapesten meg is jelent. A Magyar Írók Segélyegyületének a javára ajánlotta fel a tiszta bevételét, tehát valami nemes cselekedet is állt a háttérben. Vojta Adolf élete végén, már 80 éves elmúlt, amikor első világháború alatt elkezdte visszaemlékezéseit megírni. Az ő hagyaték a Sonfai Balázs levéltáros kollégám révén 1980-ban került a megyei levéltárba. Most pápai levéltári részleg őrzi, és a kézirat kiadását ezen kézirat alapján követtem el 2012-ben. A korai időszakban nincsen ikonográfia. Nincs képes ábrázolás arról, hogy kik voltak azok, akik írtak. Ez is egy jellemző momentum. Az egyetlen emlék Székely Jánosról a síremléke. Ez egy érdekes síremlék a Csöglei temető szélén, bejáratánál helyezkedik el. Három asszonnyal élt együtt, kettővel hites viszonyban állt, tehát meg házas viszonyban. Miután az özvegye meghajta, a barátja özvegyét vette el. A harmadik asszonya, ez már csak az anyakönyvekből derül ki, nem a naplóból, ezért szükséges a kutatás, a vadházasságban élt, és ami érdekes, mikor megtaláltuk hosszú kutatás után a síremlékét, akkor az első felesége mellé temették, őt szerette igazán, tehát egy mentalitás történeti emlék is egyúttal a síremléke. A községnek a fejjelet írásbeliségét mutatja a községi pecsét, amely évszámos, nem az első volt, ezelőtt már 18. században. Francsics naplóját először a nagy közönség a színház előcsarnokában rendezett 48-49-es plakát kiállításon láthatta, róla sincsen arckép, nem tudjuk elképzelni, illetve el tudjuk képzelni, mert az apját jellemzi, hogy egy középmagas zömök ember volt magyaros öltözetben, pödrött bajusszal és borotválta magát, ilyen volt Francsics Károly is. Pedig készült róla a fotó, csak nem maradt fenn. Két kiadása van a életművének. Egy hatodát kiadta Vörös Károly 1973-ban, és a második kiadás, amit én szerkesztettem, 2011-ben jelent meg, ez a Veszprémi két évtizedét taglalja. Életének a egyik legjelentősebb időszak és a város szempontjából is sorsforduló időszakot örökít meg. A 48-as várostörténetnek megkerülhetetlen forrása például. Bunkár Antal, róla az 1848-as országgyűlésen a 100 fős bécsi küldöttség elindulása előtt készült egy litográfia, ezt az ábrázolását, vagy ezt a arcképét ismerjük, a Lipótrend kitüntetést, Lipótrend kiskeresztje kitüntetést viseli a mellén, ezt a 1809-es győri csatában tanúsított bátorsága miatt vehette át a következő évben, akkor sok tisztet kitüntettek, ő a bátor tisztek közé tartozott, nem azokról, akikről a versezet szól, hogy futottak, kamára még retiráltak, meg se álltak, ami ne, így nem igaz, ez a következő nemzedéknek a megbélyegzése volt és kritikája. Fiát Ferencnek, ugye nemesekről beszélünk, nemesi címet is ismerjük, Fejér megyei abai közbirtokosok voltak, közbirtokosok közül emelkedtek a jómódú középbirtokos nemesség sorába, különösen az édesapját lehet megemlíteni, aki Veszprém megyében Akán szerzett birtokot, az lényegében falu egyetlen birtokosa volt, tehát valóban megyei szinten is jómódú birtokosok közé tartozott. 1867-ben készült ez a fotó Budapesten. A életem és élményeimnek a egy lapja és címlapja. Egy önérzetes polgárnak az arcképét látjuk már idős korában. A családi fotóarchívumnak ezek a késői darabjai maradtak fenn. A jobboldali képnek az a jellegzetessége, hogy skót sapkát visel. Ő ugyanúgy anglomán volt, ahogy Széchenyi is. Majd beszélek róla. Ugye a kultúrán, vagy a fizikai háttér, ahol felnőtt, már önmagában is mutatja, hogy egy fejlett városi kultúra állt a család és a lakosság mögött, hiszen Pápán a elemi iskolától a akadémiai szintig minden iskolatípus megtalálható volt. A reformkorban még óvodát is gründoltak 1841-ben, zeneiskolával egy időben, de ez nem vált be. Tehát az óvodát leszámítva minden iskolatípus jelen volt, minden felekezetnek legalább középszintű oktatásig volt egy oktatási kimeneti lehetősége a nagyobb városok irányába. A város kezdetben széttagolt volt, 1842-ben egyesítették az alsó-felső és belvárost, és akkor attól beszélhetünk egységes közigazgatásról, a fejlett írásbeli kultúrának a sok pecsét is a tanúsága. Sajnos a város levéltára nagy részt elpusztult a II. Világháború vége felé. Veszprémben a 18. századi városháza, itt a Rákóczi utca egyik szép épülete, ahol a Horizont szerkesztősége is működött anno. Ez is mutatja, hogy a városi levéltár az már egy külön szobát jelentett itt, és a ugye újabb 1810-14 között épített városháza épületében is. Vojta Adolf emlékirata megjelentetésének számos újdonsága között az egyik az, hogy be tudjuk azonosítani Pápán azokat az épületeket, amelyek a kezenyomát viselik. Többek között az evangélikus egyház épületeit is ő tervezte és kivitelezte, iskolát, parókiát, templomot. A templomot azt már neogót angol stílusban. Itt egy 1863 és 70-es éveknek a fokozatos beruházásairól van szó. A színházat ő építette 1881-ben. Itt el lehet mondani azt, hogy egy nagyon innovatív személyiségről van szó. Kitalálta azt, hogy egy vidéki kisváros 500 személyes színházát hogy lehet felépíteni 30-50 ezer forintból. A pápainál az volt a kikötése színház építő bizottságnak, hogy 30 ezer forinton belül legyen. Ő megtervezett egy olyan színházat, egy multifunkcionális jövedési otthonnak megfelelő színházat, ahol alul üzletsorok voltak, itt a nyugat felőli részét látjuk, a református kollégium van jobb oldalt, és a színháznak ez az épület tömbje is mutatja, hogy egy elegáns épületről van szó. Tudatosan választottam ezt a nyugati oldalát. Alul tehát üzletek voltak, ezek eltartották a létesítményt, fent tudták tartani, az egyéb az már plusz jövedelem volt, tehát jövedelmező volt a színház. Ennek akkora sikere volt, a polgármester budapesti újságírókat is meghívott, és az országban számos helyen kapott megrendelést. Következő évben, 1881-ről van szó, következő évben Nyitrán, aztán Zomborban, aztán Désen, legutoljára 1892-ben Munkácson épített színházat, legalább 10 színház építése, tervezése nevéhez fűződik az országban. Mindenütt méltányolták azt, hogy helyi építkezési vállalkozók bevonásával, praktikus módon, korszerű gépezettel, jó színpadtechnikával, hogy lehet vidéken színházat építeni. Kár, hogy a pápait 1831-ben lebontották, helyen a református templomért épült fel. Ez presztízs beruházás volt. Meglepődtem, én ezt nemrég találtam, hogy Budapesten, ugye 1894-től 1923-ig élt Budapesten, kis nyomozás után a halálának a pontos dátumát is meg lehetett utólag állapítani. A Óbudán a Árpád hídtól északra hajógyári sziget közelében áll ez a fővárosi bérház, jobb oldalt a mai állapotát mutatja a fotó, bal oldalt 1930-as éveknek a fotója látható, tehát képes volt ilyen praktikus bérházak tervezésére, építetésére is. Egy harmonikus, leegyszerűsített formákat mutató épület. Művészi ambícióit és képességeit mutatja. Ez egyetlen egy fennmaradt ilyen tor vagy akvarell a felirata szerint Erdélyben Gyimesen 1906-os családi pihenés alkalmával készült. Sok ilyen készülhetett. Készített például olyan tervezetet, hogy hogyan lehet korszerű vasbeton szerkezetű épületeket építeni, ezt le is adta mint újítást. Nem tudunk a sorsáról igazából, tehát lesznek meglepetések meg az életét tekintve. Itt van a város, ahol élt és működött. Más-más családi hátterű, társadalmi hátterű, származású iskolázottságú egyénekkel állunk szemben, vagy nem szemben. Székely János elemi iskolát végzett, parasztember volt, könyvtára nem volt, mégis Kisfaludy Sándor nem csak olvasott, hanem belemásolta a jegyzőkönyvbe a verseit, a regélyét, és mindent elolvasott természetesen, ami a keze ügyébe került. Hozzá hasonló Francsics Károly is, nincs könyvtára, soha nem beszél arról, hogy vásárolt-e könyvet, tehát ő a könyvtár nélküli művelt kispolgár, aki mindenre kíváncsi volt, mindent elolvasott és mindent feljegyzett. Valamivel műveltebb volt, mint a Székely János. Hunkár Antal, fiát Ferenc pedig a köznemesi műveltségnek jellegzetes politikus alapjai voltak, róluk nem beszélnék. És ami egy köznemesi gyűjteményben elvárt a kor mértékei szerint, az mind megtalálható volt nála. Szolga Győr, ez Kerékteleki község határában van, a kastélyma is áll. Volt Hunkárnak a birtoka, egy bécsi gyógyszerész vette meg ott a rendszerváltás után, és akkor felújították, korábban a TSZ pusztította a kastélyt, mert különféle melléküzemágakat létesített benne. Tehát az ő kastélyában még régészeti gyűjtemény is volt. Vojta Adolfnak azt csak feltételezzük, hogy volt magánkönyvtára, hiszen kézikönyvek ott kellett, hogy sorakozzanak a polcain. Világot, Európát járt ember volt, majd az életrajzából egy-két momentumot még fölemlítek, és tulajdonképpen szokatlan az, hogy egy építőmester, ez most azt mondanám keműves, akkor ez rosszabbul hangzana, de valójában egy jól képzett köműves mester volt az édesapja is, meg ő is, tehát nem egy építész. Hausmann Alajost emlegeti állandóan, mint riválist, aki elhalászta előre a jó beruházásokat, kastélyépítés Somogyban, nagyobb középületeknek az építése, pesti állatkert, amikor megnyílik, ő szerette volna társadalmi kapcsolatok révén megszerezni a beruházást, nem sikerült, és más neves berlini egyetemen végzett építész bíztak meg ezzel, aki egyetemi tanár volt. Okay. Nem ez Székely János, elsősorban a gyász idején kezdett naplóírásban. Francsics Károlynál szintén egy önterápia eszköze volt a naplóírás. Ugye fiatal korában alkoholista volt, inas és legény korában nagyon sokat ivott. A szerelem Jákói Zsófiával meghozta a változást, amikor lehiggadt élet, egy visszafogottabb ivászat jellemezte. Későbbiekben viszont, amikor elkezdett kertészkedni, elkezdett a felesége leányoskolájában tanítani, ez azt jelenti, hogy a lányoknak varróiskolájában felolvasott regényekből, verses kötetekből, egyebekből, akkor ezek a pozitív minták vették át a helyét az önpusztító életmódnak. A virágkertészet az pedig a legkiemelkedőbb hobbija volt, tehát több száz virágja volt a püspöki kertészsel, együtt működve fejlesztette a kertészetét. Hunkár Antal pedig a halálos ítéletét kapott, Komáromi vár börtönbe került néhány évig, és amikor kiszabadult, akkor rendőri megfigyelés alatt titokban az egyik rokona észak-magyarországi birtokán, tehát elzárva a világtól kezdte a visszaemlékezéseit megírni, hogy akkor kortanúja legyen. Fiát Ferenc az önigazolás céljából írta. Ugye sosem jó az, ha a hatalmon lévők kezdenek visszaemlékezést írni, mert akkor az igazságnak a fele kimarad, a saját felelősség pedig eltűnik, hát ő a jellemző példa erre. Vojta Adolf a család számára írta, hogy a következő nemzedékek emlékezetében is megmaradjon, hogy mi történt a családdal. Nagyon sok mi áll, tehát a műveltség mögött ott áll egy társadalom, meg egy elvárás szint, egy kulturális szint, amit lehet sokféle szempontból vizsgálni, és ez egy kulturális forradalomnak a kellős közepén vagyunk, amikor a lakosságnak a többségenek kezd írni, olvasni, tudóvá válik, vagyis válni, és tehát tulajdonképpen, ha Francsics szövegeit kiadják 1850-ben, akkor már lett volna Veszprémben egy szélesebb olvasótábora. A falusi írásbeliség is elég fejlett volt ahhoz, hogy a Székely János is ne furcsa csodabogárnak tartsák, hanem elfogadják, hogy ő több más, mint a hagyományos paraszti életmódot folytató társai. Hiszen egy faluban is sokféle írásbeliség élt együtt, a községi, egyházközségi, egyközségi, és ahol volt a falusi cég is önálló írásbeliséget termelt, tulajdonképpen óriási mennyiségű anyagnak kéne itt fennmaradni, és lehetne bemutatni, ha fennmaradt volna. Vannak különleges források, amikor arra is válaszolni tudunk, hogy egy falu közösség, Csetény az egy református falu közösség, Csögléhez hasonló, ahol a Tüszkári edzékben a könyveket is összeírták, és ebből, ha kivetítem a végeredményt, akkor azt mondhatom, hogy minden ötödik embernek volt legalább egy vagy több könyve, és minden tizedik embernek volt bibliája. Tehát 10% a bibliával rendelkezett, az ma is egy jó arány lenne. És a könyvkultúrának. A falusi kurátorok a számadáshoz elkérték az átvételi nyugtákat, az üzleti számlákat is mellékelték. Református egyházkerületi levéltárban ezek ma is megvannak. Csöglén csak egy adatot emelek ki. A lakosságnak 60%-a tudott írni 1870-ben, míg a nőknél, ugye a végrendelkezések alapján csak ez az idős lakosságot jelenti, csak 18% volt, 1870-ben már 49% volt, és ez közelít a férfiak felé. Veszprémben az adózóknak 47%-a tudott írni 1815-ben, 1870-ben az összlakosság 6 éven felüli része 75%-a tudott írni, olvasni, tehát fiát, visszaemlékezéseit, ha megvette valaki a könyvesboltban, nem egy könyves volt Veszprémben, akkor sokan el tudták olvasni a polgárok közül is. Tehát más vonalon alfabetizáció kutatása is ezt elő tudjuk, vagy tudjuk bizonyítani ezt a egyre szélesedő és a társadalom minden rétegét átfogó folyamatot. Vojta, ha azt mondom, hogy külföldet járt és is kulturált ember volt, akkor azt kiemelem, hogy a párizsi világkiállításokon megfordult, bécsi világkiállításokon, olyan utakat szervezett Németországba iparkiállításra célzottan, ahol meglátogatta a színházakat, megnézte belülről, hogy milyen, és annak alapján tudta megtervezni a pápai színházat, és nem volt számára ismert. Járt állatkertbe, tehát amikor 1870-es évek közepén arról volt 72-ben, hogy budapesti állatkertnek az épületeit meg kéne tervezni, nem lett volna probléma számára. Ráth Károly országgyűlési képviselő állt mögötte, csak nem sikerült ezt megvalósítani. És nagyon sokféle épületet épített, ahogy egy jó építészhez illik, ahogy láttuk Budapesten is. A visszaemlékezése rávilágít a család történetre, a személyes történetre, a szakma történetére, hogy a kapitalizálódó Magyarországon egy építkezési vállalkozónak milyen nehézségekkel kellett szembenézni. Egyetlen egy példát mondok, 1873 Bécsi Krak, a sógora 50 ezer forintot vesztett a tőzsdén, óriási pénz, ugye a pápai színház csak 30 ezer forintba került, akkor el lehet képzelni mai milliárdoknak megfelelő összeg, vagy legalábbis 100 milliárd millióknak megfelelő összeg. Ő és a rokonsága dobták össze, és segítették ahhoz a Haunauer Bélát, hogy a vaskereskedést talpon tudja tartani és fejleszteni tudja. A pápai közéleti eseményeket is ebből jól meg lehet ismerni. mi az, amit kihagyott engem, ez érdekelt legjobban, és ez indított tovább a levéltári kutatás során. Család eredetéről semmit nem mond, úgy kezdi a visszaemlékezést, hogy születtem 1834. november 30-án, édesanyám, ez volt, születésem után negyed napon meghalt. Apám, meg sem említi, hogy hívják az apját, ezután elvette Holzheim Erzsébetet Szombathelyről. Tehát ennyi a család leszármazása. A végén egy külön fejezetet szentelt volna a család leszármazásának, de elkezdte és ez elveszett ez a része, vagy be sem fejezte már. Felnagyítja a saját szerepét, ahogy az illik, kicsit kisebbíti ezáltal másokért. Apját teljesen pozitív színbe állítja be, ha megnézzük a pápai sajtót, digitalizálva van az összes fontos hírlap, akkor azt látjuk, hogy egy pipogya polgármester volt 1865 és 1886 között, konzervatív beállítottságuk, aki egyáltalán semmiféle vállalkozást, nagyobb arányú vállalkozást, kockázatot nem mert vállalni. Ezt nem én mondtam, hogy pipogya, és egy tulajdonképpen retrográd és nem haladó gondolkodású polgármester volt, mert nagyon kevés minden épült az ő regnálása idején. Tehát ő egy pozitív, családszerető mintaapaként tűnik fel, de mint polgármester nem remekelt, sokakkal együtt elmondhatjuk. Családi dolgokat is elhallgatta, tehát az egész vizsgálatnak egy fontos tanulsága az, hogy a személyes forrásokat levéltári kontroll, anyakönyvi kutatás és egyéb más személyes és nem személyes, tehát hivatali források nélkül értelmezni dőreség lenne. Gondolom, hogy az elhangzott előadások is erre irányították rá a figyelmet. Köszönöm.